Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Köszöntöm a telefonvonalban Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Az EKB döntése és kommunikációja tegnap meglehetősen megviselte a nemzetközi piacokat. Ma is lesznek fontos bejelentések, magukhoz térhetnek így a börzék?
Igen, jelentősen megrángatta a részvénypiacokat és a devizapiacokat is az elmúlt két nap négy banki kamat döntés sorozata, ugye szerdán a Fed, majd tegnap az Európai Központi Bank döntött. Ma nem számítunk igazán fontos vagy hasonlóan fontos hírekre, elsősorban a tegnapi döntést, illetve annak hátterét emészthetik a befektetők, illetve továbbra is az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírekre figyelhetnek. Egyelőre a piacokon is az látszik, hogy azért nehéz lesz a teljes talpraállás. A budapesti értéktőzsdén 0,35%-os gyengülést látunk, vagyis minimális visszaeséssel kezdte a napot a magyar részvényindex, és a vezető papírok közül elsősorban a Magyar Telekom gyengülése emelhető ki. 1,2%-kal 340 forintra esett vissza a távközlési részvény. Az OTP 0,4%-os mínuszban van 10.160 forinton, a Richter 8.900 forintba kerül, ami 0,2%-kal marad el a tegnapi árfolyamától, a MOL pedig 0,7%-os gyengülésben van 2.590 forinton egyelőre.
4.9-kor, mintha lendületet kapott volna a forint egy kis erősödéshez, aztán ez mintha megtorpant volna az utóbbi percekben. Hol áll most?
Igen, a reggeli órákban megpróbálkozott az erősödéssel ismét a magyar deviza, de hamar kifulladt ez az erősödés. Most 406 forint 60 fillér környékén jár az eurójegyzés, ez minimális elmozdulást jelent tegnap estéhez képest. 0,5%-kal magasabb egészen pontosan a tegnapi értéknél. Igazából napok óta az látszik a forint piacán, hogy a 405-ös szinttel próbál megbirkózni a magyar deviza, többször visszapattant már róla. Ugye a hét elején az uniós forrásokról való megállapodás volt, ami erősítette a forintot, majd az elmúlt napokban a nagy jegybankok kamat döntései mozgatták. Úgy tűnik, hogy ez a 405-ös szint, ez egy komolyabb támasz az árfolyamban. Meglátjuk a következő időszakban, hogy ezt át tudja törni a forint. A következő napokban, még az év vége előtt azért lesz egy kamat döntés itthon is, ugye jövő hét kedden összeül a monetáris tanács, ott esetleg elhangozhatnak olyan információk, vagy jöhetnek olyan nyilatkozatok a jegybank részéről, melyek kimozdítják a forintot is erről a holdpontról. A dollárral szemben most 382 forint 30 fillér körül járunk, az angol font pedig 465 forint 40 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották, akit 20 perc múlva kapcsolunk ismét.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nincs még recesszió Európában, a bizalmi indexek ugyanakkor szinte minden kontinensen rosszabbak, mint most, mint a Covid-járvány időszakában, mondta a jegybank igazgatója egy tegnapi konferencián. Az elhangzottakat Sipos Ildikó foglalja össze.
Az orosz-ukrán háború a geopolitikai tényezők mellett azért Európát sújtja a legerősebben, mert energiában itt van fizikai szempontból is hiány, mondta a kerekasztal beszélgetésen Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, aki szerint több évig is eltarthat, míg megtörténik a helyreállás.
Ha a háborúban nem lesz megoldás, az oroszok nem indítják újra a gázellátást, akkor kell a világpiacnak egy ilyen 2-3 év, hogy oda jusson vissza, ahol a háború előtt volt a teljes volumen. Most itt nyilván egy csomó mindent ki lehet váltani és meg lehet takarítani, de hogy itt is elhangzott, azért az adaptáció kétharmada az más gázpiacokról kell, hogy jöjjön.
Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzéssel és elemzéssel foglalkozó igazgatóságának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Európában a kedvezőtlen hírek ellenére most még nincs recesszió. Hozzátette, a bizalmi indexek ugyanakkor mélyebb ebben vannak, mint a Covid-válság időszakában voltak, és ez igaz Kínára, az Egyesült Államokra és Európára is.
Mind a három nagy régiónak a bizalma az katasztrofális. De ehhez képest, hogy a szentiment ennyire katasztrofális, a reálgazdasági teljesítmény egyáltalán katasztrofális.
Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese azt emelte ki, hogy bár az élelmiszerárak az elmúlt másfél évben az energia mellett a legnagyobb tételben járultak hozzá itthon az infláció emelkedéséhez, éveken keresztül Magyarországon nyomottak voltak az élelmiszerárak.
Nekünk inkább a termelő oldalról az a probléma, hogy szerintünk még ennél is lehetne magasabb az élelmiszereknek az ára. Azért ezt tegyük hozzá, hogy itt Magyarországon az elmúlt 30 évben azzal tartottuk alacsonyan az inflációt, hogy borzasztó olcsók voltak az élelmiszerek.
A jegybank igazgatója emlékeztetett arra, hogy Magyarországon az egyik legmagasabb az élelmiszerinfláció Európában. A vállalatok pedig Balatoni András szerint messze a költségek növekedése felett áraznak, miközben a magyar mezőgazdaság termelékenysége elmarad az Európai Unió átlagától.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A MOL Magyarországi vezető igazgatója szerint Magyarországnak meg kell őriznie a híd szerepet. Ez azért is fontos, mert ismét erősen kétpólusúvá vált a világrend. Sipos Ildikó összefoglalója.
Az energiaárak emelkedése miatt Európában az energiaintenzív iparágak jelentős hátrányban vannak az Egyesült Államokhoz vagy Kínához és Ázsiához képest. Az árak emelkedése mellett pedig az energiabiztonsági problémák is az előtérbe kerültek az elmúlt időszakban, mondta előadásában a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója.
Európa az egyik legnagyobb fogyasztói piac, és ma úgy néz ki, hogy ezekkel az energiaárakkal, ezzel a nyersanyag beszerzési lánccal, amit most próbál a szankciós politikával kiépíteni, hogy leszakad a tradicionális ellátó országokról, ezzel lényegében elvágja és nem találta meg azt az új forrást, ahol újból versenyképes tud lenni.
Bacsa György hozzátette, energiaválságok korábban is voltak, például a 70-es és a 80-as években, amikor egymást követték az olajkrízisek.
Mi volt például a kiút az olajválságból? A saját források, az autonómia és az önellátásnak az előtérbe helyezése, ekkoriban indultak be az északi-tengeri kutatások, és az északi-tengeri offshore mezőknek a fejlesztése. A másik a gáz, az olajnak a gázra való lecserélése, és ekkor épültek ki a vezetékek Oroszország és Európa között.
Bacsa György szerint van még egy fontos geopolitikai probléma, amely hosszabb távon meghatározhatja a jövőnket.
Ez az új kétpólusú világrend, amelyik nem kommunikál, nem kereskedik egymással. A legnagyobb szerencse, vagy a legnagyobb novuma a 80-as évekből való kilábalásnak, az pontosan a vasfüggöny megszűnése volt. Először a kereskedelmi kapcsolatok, az energia ellátás terén, de adott esetben utána már a technológia terén is. Európa ebből nagyon sokat profitált. A kétpólusú világrendben Európa rossz helyen van. Nem a világ közepén van, hanem pont a határvonalon, és sajnos a kétpólusú világrendben mi a periférián vagyunk. Ha nincsen híd a kelet és nyugat között, hanem újra vasfüggöny lesz Kína, Oroszország és Amerika és a nyugati világ között, akkor mi megint a határa kerülünk, most a nyugati blokk keleti perifériára kezdünk szólulni.
Vagyis nekünk vállalatvezetőknek és politikusoknak elemi érdekünk, hogy ez ne történjen meg, fogalmazott Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Ez az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz még arról, hogy tavalyhoz képest az idén kevesebbet adományoznak a magyarok, és ennek leginkább anyagi okai vannak. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra a szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Április végéig marad az árstopp azokra az élelmiszerekre, amelyekre korábban életbe léptette a kormány a maximált árat, a kereskedőket pedig a kedden este megjelent kormányrendelet szerint fokozottan ellenőrzik majd, hogy berendelik-e a szükséges mennyiségi készleteket, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Neubauer Katalint Sipos Ildikó hívta fel.
Annyit biztosan lehet már tudni a megjelent kormányrendeletből, soraiból, hogy a fogyasztóvédelem mellett a NÉBI ellenőrző hatóság emberei, kollégái is végezhetnek hatóságárakra vonatkozó ellenőrzéseket a kereskedelmi egységekben. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy intenzívebb ellenőrzési hullámot von maga után.
A bírság is nagyobb lesz akkor, hogyha nem lesz a boltokban ezekből a termékekből elegendő, és egyáltalán a kereskedelmi egységek mit tudnak tenni annak érdekében, hogy kiszolgálják a vásárlókat, mert sok esetben van panasz arra, hogy csak a kora reggeli órákban kaphatóak az árstoppos termékek, később aztán ezeknek a polca üres lesz.
Ugye a rendelet tartalmazza, hogy 50 ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet a kiszabható bírság mértéke, ismételt jogsértés esetén pedig ennek akár a dupláját is kiszabhatja az ellenőrző hatóság, illetve boltbezárás is a kiróható büntetések között van, amely egy naptól akár fél évig terjedő boltbezárás is lehet. Tehát ezeket kockáztatja a kereskedő abban az esetben, hogyha nem tud megfelelni, csak ugye nagyon nehéz helyzetben vannak a kereskedők, azok a kis egységek például, akik nagy kereskedelmi partnerektől vásárolják a termékeket, nem a termelővel állnak közvetlenül kapcsolatban. Sokszor az elmúlt hónapokban már szembesültek azzal, hogy korlátozásokat vezettek be a nagykereskedők azért, hogy gyakorlatilag ki tudják szolgálni a nap végéig mondjuk az odalátogató vállalkozókat vagy a vásárlókat. Tehát már az elmúlt hónapokban is volt ilyen probléma. Karácsony előtt ugye sokkal feszültebb a hangulat, mindenki szeretne egy nyugodt és meghitt ünnepet ülni, ezekhez szükséges élmiszereket pedig a lehetőség szerint egy helyről beszerezni, és nem úgy, hogy csillagtúrába kelljen járni az amúgy is feszített tempójú életünkben. Ez azonban nem ennyire egyszerű, tehát ezt mi is látjuk fogyasztóként, mi is látjuk kereskedőként. Azt gondolom, hogy minden hallgató számára, meg minden vásárló számára egyértelmű, hogy a kereskedőnek annál rosszabb nincsen, mint hogyha nem tud terméket adni, amikor keresi azt a vásárló, de ebben a helyzetben bizony vannak ellátási problémák.
Alapvetően mi áll az ellátási problémák hátterében?
Például most már egyértelműen látszanak a statisztikákból, hogy a 2,8% zsírtartalmú ultrapasztőrözött tejnek a kereslete, a forgalma 80%-kal nőtt meg. Tehát ugye ez nem jelenti azt, hogy ezt az egyféle tejet ilyen nagy mennyiségben elő lehet állítani, vagy piacra lehet dobni, anélkül, hogy más esetleg ne sérüljön. De a cukornál most például azt tapasztalható, hogy olyan magas a beszerzési ár ezeknél a cukroknál, hogy gyakorlatilag minden egyes eladott cukron pár száz forint vesztessége termelődik a kereskedőnek. Tehát nagyon nehéz időszakban vagyunk, tudjuk, a rendelet értelmében minden vesztességet is vállalni kell a kereskedőnek, na de ezt lassan egy éve szenvedi el a kereskedelmi egység, ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, egy nagyon komoly kihívás, nagyon nagy probléma forrás, amiben reméljük, hogy itt az elkövetkező napokban, főleg az ünnepekben lesz minden vásárló számára elérhető készlet.
Neubauer Katalint, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Havonta legalább 3 millió vámkezelt áru érkezik Magyarországra, a legtöbb termék után a vámterhek fizetését már az árucikket forgalmazó platformok végzik el. Mondta el az Inforádiónak az RSM vámjövedéki és termékdíj tanácsadási üzletág vezetője. Falcsik Istvánnal Sipos Ildikó beszélt.
Hogyha statisztikai számokat akarunk alapul venni, akkor tulajdonképpen a harmadik országból érkező áruknak az IOSS rendszerű vámkezelése az szinte majdnem a teljes árukat és a teljes forgalmat felöleli. Az azt jelenti, hogy a jelenlegi statisztikai adatok szerint a harmadik országból érkező áruknak a 97,9%-a az úgy érkezik be, hogy tulajdonképpen a vételár már tartalmazza a fizetendő importáfát, illetőleg amennyiben van vám, akkor azt is. Tehát ezt az IOSS rendszert alkalmazzák, majd hogy nem azt mondom, hogy szinte mindenki, aki az unión kívüli platformként értékesít a számunkra terméket. Ez azért van így, mert az jelentős terhet jelentene a vásárlóra, hogyha nem ezt a rendszert alkalmazná egy internetes kereskedő, ugyanis akkor el kell képzelni, hogy ha nem ezt a rendszert alkalmazza valaki, akkor interneten megvásárolunk mondjuk Kínából egy terméket, az megérkezik valahova Magyarországon mondjuk valamelyik nagy szolgáltatóhoz, majd ő kiértesíti az adott vásárlót, akinek utána meg kell oldani azt, hogy erről az árról egy áronyilatkozatot adjon be. Technikailag és jogilag is effektív megoldható egyébként, tehát van most már az internetes felületen is áronyilatkozat, kitöltheti valaki és beküldheti elektronikus úton, azonban ezzel egyrészt több probléma is van, olyan fajta adminisztráció, amit szerintem a vásárló egyáltalán nem szeret, és a statisztikai adatok alapján, ugye, amit az előbb mondtam, ez a 0,1%, aki élt ezzel a lehetősége, szerintem szinte kimutathatatlan. Azért, mert sokkal egyszerűbb az, hogyha a harmadik országból úgy vásárolok valamit, amivel semmilyen további teendőm nincs, kivéve, hogy a vételárat kifizettem, és várok, hogy megérkezzen hozzám ez az ár. Ami még fontos azért, és felhívnám a figyelmet arra, hogy érdemes azért megnézni, hogyha keresünk egy árut, akkor körültekintően ugye több internetes kereskedőnek a honlapját is felkeresni ugyanazon áru vonatkozásában, ugyanis nem lesz mindegy, hogy az Európai Unióból fog ez az áru hozzánk érkezni, vagy hát akár Magyarországról, vagy pedig mondjuk Távol-Keletről. Ugye az, ami harmadik országból érkezik áru, arra a vám és az áfa az egy olyan jellegű teher, amelyet elképzelhető, hogy az Európai Uniós gazdálkodó is már egyszer megfizetett, ha eredendően az ő áruja is Távol-Keletről jött. Ugyanakkor az arra rárakódó többletköltségeket, a szállítást és hasonlót, ami egyébként ráadásul növeli a vám és az áfa teret, azokat nyilvánvalóan azok nem kell megfizetni, amelyek már az unió területén vannak.
Egyébként ez könnyen kideríthető, tehát egy átlagos vásárló az interneten ebben könnyen eligazodik, és könnyen tudja, meg fogja tudni, vagy fel fogja tudni tárni azt, hogy honnan érkezik az, amit rendel, vagy azért ez itt egy zsákba macska helyzet?
Én úgy érzem, hogy alapvetően ebbe a vásárlók elég jól eligazodnak most már, legalábbis az én megítélésem szerint nem okoz gondot ez a vásárlóknak, csak hogy néhány statisztikai adatot mondjak, hogy azért körülbelül milyen forgalomról itt van szó, ugye azt mindenki tudja, hogy az e-kereskedelem az utóbbi időszakban, az utóbbi években nagyon-nagyon felfutott, azaz jelentős mértékben növekedett. Szinte a vásárlói magatartásunk az teljesen abban az irányban halad, hogy amit csak lehet, azt e-kereskedelmi formában szerzünk be. Hogyha ugye a benyújtott árunyilatkozatokat vesszük alapul, hogy ugye harmadik országból milyen mennyiségű áru érkezik egyébként elkereskedelem formájában, akkor az beszélő statisztika, hogy mondjuk 2022. augusztus hónapban 3.044.000 körüli árunyilatkozatot adtak be, ez egy hónapnak az eredménye, majd a következő hónapban, szeptemberben ugye nyilván emelkedik, ez már 3,3 millió, és októberben már közelítette 3,4 milliót. Ez azt jelenti, hogy egy hónapban adnak be ennyi árunyilatkozatot a szolgáltatók, ez azt jelenti, hogy ennyi áru, vagy legalábbis ennél még lehet, hogy több áru érkezik, mert van, hogy egy árunyilatkozaton több árunak a vámkezelését is elvégzik.
Palcsik Istvánt, az RSM Vám jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavalyhoz képest az idén kevesebbet adományoznak és kevesebbet önkénteskednek a magyarok. Ennek leginkább anyagi okai vannak, derül ki a Jettel kutatásából. A társaság idén karácsonykor a fogyatékkal élőket támogatja kampányával, a Kézenfogva Alapítvánnyal közösen, mondta el az Inforádiónak Mészáros Attila, a Jettel kommunikációs vezetője.
Minden évben megvizsgáljuk azt, hogy a karácsonyi időszakban hogyan alakulnak a felhasználó és a piaci folyamatok, és ennek mindig része az, hogy a jótékonykodás is belekerül ebbe a kutatásba. Azt láttuk idén, és talán ez nem meglepő, hogy sajnos a gazdasági helyzet romlása az a jótékonykodási kedve is hatással van. Ez összességében azt jelenti, hogy még korábban az embereknek közel 90%-a mondta azt, hogy valamilyen formában szokott jótékonykodni, az idejében ez egy jelentősen 10%-kal kevesebb. Nagyon sokan az állami gondozásban élő gyerekekre gondolnak elsősorban. Egyébként a tavalyi kampányunk pont őket célozta, úgyhogy ez nem is egy véletlen egybeesés. Szintén nagy arányban körülbelül az embereknek a 30%-a a mély szegénységben élőket említi meg, illetve szintén egyharmaduk az állatmenhelyeket. Minden évben megpróbáljuk így karácsony környékén felhívni azokra a csoportokra a figyelmet, akiknek mi azt gondoljuk például az ilyen kutatások alapján, hogy méltánytalanul nincsenek a figyelem középpontjában. Az idei évben a fogyatékkal élőkről gondoltuk azt, hogy az adataink alapján ők nem kapnak megfelelő figyelmet, és ezért indítottunk egy olyan kampányt, ahol együttműködve a Kézenfogva Alapítvánnyal őket próbáljuk meg mi is segíteni közvetlenül, illetve másokat is arra biztatunk, hogy ezt tegyék meg.
Mészáros Attilát, a Jettel kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És műsorunk végén ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz!
Szia, üdvözlöm viszont a kedves hallgatókat!
Tart a mérsékelt pesszimizmus a budapesti értéktőzsdén?
Egy picit tovább romlott a hangulat az elmúlt percekben, a Bux Index már 0,9%-os mínuszban van, és a vezető papírok közül a Magyar Telekom 2,6%-kal esett vissza, 335 forinton áll most, a MOL 1,1%-os mínuszban van, 2580 forinton, az OTP 0,5%-kal 10145 forintra gyengült, a Richter pedig szintén 1,1%-os gyengülést mutat, így 8820 forinton áll most.
A forint?
A forint esetében továbbra sem látszik jelentős elmozdulás. Tegnaphoz képest 406 forint környékén jár az euró jegyzése, ami most éppen egy minimális 0,1%-os forint erősödést jelent csütörtök estéhez képest. A dollár 382 forintba kerül, az angol font pedig 464 forint 60 fillérrel áll.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.